Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Hölgyeim és uraim, itt folytatjuk az egészségkódot. Az agorafóbiáról fogunk beszélgetni, egy nagyon furcsa pszichológiai állapotról. Aki velünk van az éterben, dr. Zelena András, a Budapesti Gazdasági Egyetem docense és gyászterapeuta. Szervusz, köszi, hogy ma is itt vagy.
Szia, köszöntöm a hallgatókat.
Szerintem másodjára vagy harmadjára beszélgetünk. És
igen, én is így raktam össze a fejben, így van.
Azért jutott el eszembe, mert legutóbbikor beszélgettünk, akkor is ilyen a társas lét problémáiról beszélgettünk, aztán a társas magány is szóba került, és aztán később szembe találtam magam az agorafóbia jelenségével, ami egyébként most az előbb a felvétel előtt elmondtad, hogy egy nagyon szűk csoportot érint. De mi is az agorafóbia? Ez ugye leginkább azt jelenti, hogy szorongást okoz, hogyha társaságba kell menni, vagy tömegbe kell menni. Ugye itt az első kérdésem, vagy nulladik kérdésem az, hogy a tömegiszonnyal milyen kapcsolatban áll az agorafóbia?
Én ezt külön választanám, tehát hogy az első kérdésedre válaszoljak, általában a tüneteket 18 és 30-as évek között szokták először detektálni, és érdekes, hogy a hölgyek ebben felülreprezentáltak, de az is egy nagyon érdekes vetülete ennek a jelenségnek, hogy akik érintettek benne, azok kidolgoznak olyan sémákat, amivel úgynevezett elkerülő magatartásokat visznek véghez, és akkor szokott mégis a diagnosztikai kritériumok között már megjelenni az agorafóbia, amikor az embereknek már nehézséget okoz ennek a leplezése. Tehát nem feltétlenül akkor derülnek ki ezek a tünetegyüttesek, amikor először érzi az, aki ebben érintett, hanem amikor a környezete azt veszi észre rajta, hogy olyan fura viselkedés jegyeket mutat, aminek ők nem igazán értik a magyarázatát. És itt összetett problémakörről beszélünk.
A környezet nem érti a magyarázatát, vagy az...
Igen, a környezet nem érti, vagy az egyénnek okoz nagy terheltséget. Tehát, hogy itt azért két dolgot szerintem rögzítenünk kell. Az egyik, hogy nem csak arról van szó, hogy a tömegbe nem szeretnek elmenni az emberek, hanem mondjuk egy sorbanállás, vagy egy zárt térben, de akár a nyílt térben való emberekkel való kontaktus is zavarja őket. Mondok erre példát. Például sorba állni egy pénztárnál, bemenni egy nagy rendezvényre, vagy mondjuk egy ruhatárban állni, és hiába vagyok első, akkor is utánam állni fognak mögöttem, és nem az emberektől viszonyog, tehát nem a tömegtől viszonyog az érintett, hanem attól, hogy a tömeg kivált benne egy pánikrohamot. Tehát általában ez egy ok és okozat kapcsolata. Mindig azt kell megnéznünk, hogy a tömeg váltja ki, de mi az, amit az egyén érez. Tehát ő nem a tömegtől van rosszul, hanem a tömeg látványa, vagy az ettől ennek a tudata, tehát ennek a detektált helyzetnek a következménye az, hogy ő szorongani fog és rosszul lesz. Ennek különböző vegetatív tünetei vannak, van akinek halálfélelme, van ez az egyik legerősebb ilyen jellegű gesztus, van akinek először leizzad a tenyere, kiveri a víz, kirázza a hideg, azt a tipikus érzést, amit szerintem oly sokan éreztünk már, mintha a torkában dobogna a szíve. Tehát ilyen jelenségek vannak, és ennek az intenzitása, ez nagyon széles skálán mozoghat. A legerősebb az, amikor valakinek halálfélelme van.
Igen, és ilyen helyzetben. Ilyen teljesen indokolatlannak tűnhet, miközben a szorongás, meg a pánikbetegség pont erről szól, hogy tárgy nélküli félelem, és kiszámíthatatlan. Tehát, hogy ami ezután leginkább érdekel, az, hogy hogyan lehet ennek véget vetni, vagy hogy lehet ezt csökkenteni. Ez csak és kizárólag úgy lehet kezelni, hogy ez egy pszichopatológiás probléma, tehát gyógyszerezni kell, vagy erre vannak terápiák?
Ezek a fóbiás betegségcsoportok közé tartoznak, hogyha nagyon laikus módon szeretnék fogalmazni, és ezeknek a kezelését lehet tanulni. Tehát nem azt tanuljuk meg, hogy ne szorongjunk, hanem azt tanuljuk meg különböző viselkedés vagy sématerápiákkal, hogy kerüljem el ezeket a gesztusokat, és akik ebben érintettek, mint a beszélgetés elején is utaltam rá, ők nagyon-nagyon jól kialakították azokat a készségeiket, ami ezeket megoldja. Tehát például használják mondjuk egy bevásárláskor az önkiszolgáló kasszát. Ilyenkor kevesebben állnak mögöttük. Vagy például mondjuk egy színházi ruhatárban megvárják azt, amíg mindenki kimegy, mindenki elveszi a kabátját, és csak 10 perc múlva fog oda menni. Nagyon sok olyan kliens van, aki például a kamutelefonálás eszközével él, és akkor tudja, hogy nem fognak hozzá oda menni, vagy nem fognak tőle kérdéseket föltenni. Tehát mindenki kidolgozta azt a sémát, ami neki működik, és a klinikumban is a viselkedésterápián túl minden klinikus szakember szokott lopni a klienseitől ilyen jó sémát, mert ezeket a sémákat lehet továbbítani és továbbadni másoknak. Éppen ezért mondtam azt, hogy nagyon sokáig rejtve maradnak ezek a tünetek, mert valaki csak azt veszi észre, hogy kerüli a tömeget, és mondjuk 10 perccel hosszabban ér be munkába, vagy áll még 5 percet, míg előtt a ruhatárba be fog menni. Tehát tömegközlekedési eszközök helyett preferálja a rollerrel, kerékpárral, gyalogvaló közlekedést. Most, tehát ezeknek a sémáknak mindig van öngyógyító hatása.
Egyébként igen, tehát hogyha egy ilyen egészségesebb útra lép valaki emiatt, tehát hogy kvázi kényszerből fog biciklizni, és nem autóba ülni, vagy tömegközlekedési eszközre. De ami még mindig nem tiszta nekem, az az, hogy a tömegiszonytól mi választja el. Tehát ugye a tömegiszony egy picit hasonlít ugye a klausztrofóbiára, hogyha jól értem.
Igen.
De itt nagyon kicsi a határ, vagy nagyon, nagyon vékony a határ.
Nem, azért nem vékony a határ, mert az egyikben a tömegtől, tehát a sok-sok embertől váltja ki ezt a gesztust. A másik pedig, amiről mi most beszélünk, azt, hogy van egy olyan helyzet, amiből ő nem tud elmenekülni. Tehát, hogyha mondjuk egy klausztrofóbiáról beszélünk, akkor mondjuk egy szűk barlangban klausztrofóbiája van valakinek, mert úgy érzi, hogy összenyomja őt a fal. Vagy hogy szűk és nincs élettere, nem tud mozogni. Az agorafóbiások viszont attól rettegnek, hogy abban a tömegben nem tudnak segítséget kérni, nem tudnak kimenni. Ezt úgy képzeld el, mintha azt mondom, hogy elindulunk a Balatonra autóval, és két lejáró között történik egy baleset, ami miatt autópálya zár van. Ilyenkor, hogyha a mentális stabilitásod, a mentális egészséged egy jó regiszteren van, akkor hát nem vagy boldog, mert az autóban kell ülni, jó eséllyel van nálad víz, vagy frissítő, vagy esetleg plét, hogyha hideg van, ha tél van, de tudod, hogy maximum egy-másfél órán belül ez a helyzet meg fog oldódni. Akinek agorafóbiája van, az rögtön elkezd azon szorongani, hogyha neki mentőre lenne szüksége, mosdóba kellene menni, fölhívná a barátja, barátnője, hogy defektet kapott, legyen kedves rajta segíteni, vagy bármi történne, csőtörét lenne otthon, akkor nem tudna hazamenni. Tehát ő nem attól fél, hogy bezárták, vagy sokan vannak, hanem annak a rákövetkező csomagjától fél, ami ennek a menekülési gesztusnak a korlátozottsága. Tehát ez olyan, mintha valakit korlátoznál a személyes szabadságában.
Érthető.
Tehát mindig a rákövetkező gesztusok azok, amik félelmet váltanak ki.
Így már külön tudom választani tényleg. Tehát nem maga az akut eset váltja ki, hanem
De nem az, hogy sokan vannak és hozzáérnek.
Ami ehhez társul.
Igen.
És a következmény.
Itt akár lehet viselkedésterápiába menni, sématerápiára menni, és általában az agorafóbiások nem szeretnék vállalni azt a kockázatot, hogy ilyen helyzetbe kerüljenek. Tehát nem szeretnék azt a kockázatot vállalni, hogy menekülni kell, és ők nem tudnak.
De akkor ez viszont kikerülhető a gyógyszeres kezelés. Tehát akkor ilyen terápiákkal ez megoldható.
Ezt általában viselkedésterápiával szokták így van. Tehát viselkedésterápiával is még egyszer mondom, hogy az önsegítő csoportok is nagyon-nagyon jól működnek, tehát aki ilyen tüneteket érez magán, az különböző sémákat sorstársaktól elleshet. Nyilván nem úgy, hogy ez a saját életére, társas kapcsolatainak rovására megy, mert ez nyilván nem helyes, de arra mindenféleképpen van lehetőségünk, hogy olyan technikákat sajátítsunk el, ami jól működik.
Beszéljünk egy picit, ami kapcsolódik ide a pánikbetegségekről, ugyanis ezek azok az állapotok, amik sokszor ugye testi elváltozást is okozhatnak, mert nem tudsz mit csinálni. Tehát egyszerűen egy ilyen, tehát valahogy egy ilyen spirálba kerülsz, és egész egyszerűen nem, nem tudsz kilépni ebből, és a tested elkezd reagálni rá. Az agorafóbiánál is akkor vannak ilyenek, ahogy elmondtad, abszolút, de a páni betegségeknél ezt a fajta kiszolgáltatottságot, ezt lehet ugyancsak terápiákkal kezelni? Tehát az a viselkedésterápia
azért más, mert mondjuk azért egy halálfélelmet, ami indokolt vagy indokolatlan, gondolnánk mi külsősként, mindig indokoltnak érzi az érintett. Mm-hmm. Tehát ő racionálisan nem tudja különválasztani azt, hogy ez egy irracionális félelem vagy valós félelem, ő ezt a maga teljes valójában éli meg. És például, hogyha arra gondolunk, hogy egy infarktusnál diagnosztikus kritérium vagy tünet mondjuk a halálfélelem, akkor miért ne lehetne a halálfélelem tünete bármilyen pánikbetegségnek? És éppen ezért, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy az egyén ezt valós félelemként éli meg, akkor mondjuk egy kisgyereknek, akinek ilyen tünetei vannak, megfogjuk és azt mondjuk, hogy már pedig én beviszlek téged a vízbe, vagy felszállunk erre a buszra, mert nincs itt semmi gond, akkor nem teszünk vele feltétlenül jót, mert az ő félelmét kisebbítjük, holott az ő félelme teljesen jogos az ő szintjén.
Érdekes, hogy ezt behoztad, ugyanis 18-35 éves kor közé tehető, hogy az agorafóbia megjelenése, ezzel kezdtük a beszélgetést. Egyébként ez gyerekeknél feltűnt már, vagy volt amikor feltűnt?
Nem a betegség megjelenése, hanem amikor ez a klinikumban megjelenik. Tehát egészen 18-35 évig ezt egyfajta elkerülő magatartásnak értékelik sok esetben a szülők. Tehát azt gondolják, akár a szülők, de sok esetben az érintett is. Hát mi történik akkor, ha én jobban szeretek gyalogolni, vagy kerékpározni, még egészségesebb is, mint a tömeg közé felszállni, vagy gondoljunk a pandémia időszakára, milyen jó mentséget talált egy agorafóbiás arra, hogy nem száll fel a tömegközlekedési eszközre, inkább maszkban biciklizik, kerékpározik, vagy sétál, nem kerül kontaktusba potenciális vírushordozókkal. Tehát, hogy ők mindig kitalálják a megfelelő magyarázatot, és ezt nagyon-nagyon jól teszik. Egészen addig teszik mindezt, amíg ez az elkerülő magatartásuk segít abban, hogy ők ezt megoldják. Viszont amikor már túlnyúlik rajtuk ez a dolog, és mondjuk folyamatosan elkésnek a munkájukból, vagy mondjuk ha a kényszerességről beszélünk, mielőtt elmegy munkába, még 15 percig pakol, holott egész este pakolt, és már rend van a lakásban, de még egyszer visszamegy, vagy még egyszer megnézi, hogy bezárta-e az ajtót, vagy mondjuk az obszenzív-kompulzív betegek, az OCD-sek azt gondolják, hogy csak és kizárólag a járda minden második kockájára lehet lépni. Tehát, hogyha ilyen típusú dolgok megbélyegzik az életedet, akkor ez problematikus. Egészen addig nem.
Most egy kicsit megakadtam ezen a visszafordulsz és megnézed a gázt, mert ez nem tegnap volt, de velem volt ilyen, hogy visszamentem, nem tudom, már 3 kilométerre voltam a lakásomtól, és visszamentem.
Ezek azért vannak, tehát itt azért válasszuk külön a klinikai, meg a normális.
Nincs baj, doktor úr.
A normális helyzet az, amikor azt mondod, hogy vannak olyan cselekvések, amiket mondjuk úgy, mint egy biciklizés, hogy nem gondolkozol azon, hogy hajtod, egyensúlyozok, balra nézek, hanem ezek már készségszinten működnek. Viszont amikor mondjuk minden nap bezárod az ajtót, és közben telefonálsz, köszön a szomszéd, integet a postás, bármilyen dolog van, akkor felmerülhet benned a kérdés, hogy megcselekedted ezt a napi rutint. Viszont egy OCD-s beteg, ő nem csak 37-szer mos kezet, hanem 82-ször visszamegy és megnézi, hogy a gázt elzárta, és nem csak a 2 hétre elmegy nyaralni gesztus előtt, hanem a lemegy a boltba előtt is ezt megteszi, és minden falevélre bal lábbal lép rá, és sasszézik egyet, ha nem bal lábbal történne ennek a falevélnek az összetaposása, vagy például kényszeresen megérint minden kilincset, ami mellett el kell mennie, és valahogy úgy helyezkedik minden munkái környezetben, hogy ő azt a kilincset megfoghassa, tehát ezek általában mindig túlzó gesztusok, tehát nem arról van szó, hogy egy ilyen hétköznapi gesztusban nem telefonáltam és nem vettem észre, hogy most mit tettem, hanem azokból a napi ismétlődő gesztusokból, amit már magadon is észreveszel, és más is észrevesz rajtad.
Több dolog jutott eszembe, hallgatva téged, az egyik az, hogy vajon milyen milyen hátrányai érzékelhető hátrányai származhatnak akár egy agorafóbiásnak a társasági életben, vagy a társadalomban elfoglalt
rengeteg, helyében. És ekkor szoktak segítséget kérni az egyének, tehát ők mindig egyénileg szoktak segítséget kérni. Az első ilyen az, hogy elkésnek, vagy lemondanak bármilyen programot. Tehát,
igen, gondolj bele, hogy tud hatékony lenni például. Mennyire lehet megbízni benne?
Szerintem abszolút, tehát ebben nincs gond, abban van, szerintem ez leginkább a szabadidő eltöltésben jelent gondot. Tehát például nem megy el egy foci meccsre színházba, lemondja, de például a home office az agorafóbiásoknak a Kánaán, tehát otthonról dolgozni az igazándiból, és ugye most már a munkatörvénykönyve is azt lehetővé teszi, sőt egyéb juttatásokat is rendel hozzá. Tehát én minden esetben azt mondom, hogy a munkában ez kevéssé jelentkezik. Természetesen vannak olyan esetek, amikor ez a munkában is megjelenik. De vannak olyan foglalkozáskörök, amit egyszerűen nem választ valaki. Tehát például egy pedagógusi pályát, ahol sok gyermek van, egyfajta lídernek, vezetőnek kell lenni. Nyilván egy középiskolában is már agorafóbiás nem feltétlenül fog habituálisan egy pedagógusi életpályát választani, és nem szeretnék stigmatizálni foglalkozásköröket, de például egy szoftverfejlesztő vagy egy programozó foglalkozás az abszolút neki való. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy ebben ő ki tud teljesedni, sikereket tud elérni, de nincs szükség arra, hogy a szociális életben ilyen típusú dolgai legyenek. De minden nemű foglalkozástól teljesen függetlenül, én azt gondolom, hogy ez leginkább a szociális életben okoz gondot. Tehát a munkában maximum a késések relációjában jelenhet meg ez, de mert mondjuk nem száll föl a buszra, vagy éppen a dugót elkerüli 15 kilométeres kerülővel, hogy nehogy esetleg beálljon az autópálya, vagy a bevezető szakasz, de általában ez maximum az idő faktorban jelenhet meg. Én nem találkoztam olyannal, akinek ez a munkáját stigmatizálta volna, vagy lehet, hogy sokkal előbb kér segítséget a magánélete miatt, mint hogy ez begyűrűzne a munkájába.
Akkor maradt még egy kérdés az utolsó két percre, az pedig a stigmára reagálva, ez az előbb is eszembe jutott, hogy a címkézés az mennyire tesz jót az agorafóbiásnak. Tehát ugye mondod, hogy 18 éves kornál kerül elő a klinikum, ezt jól fogalmazok?
Igen, tehát igen.
Akkor
igen,
kerül tehát ki. Ez jót tesz abban az esetben? Tehát, hogy nevé van nevezve a gyerek? Műsorban már volt egyszer szó erről. Vagy elvihet egy rossz irányba is? Mert, hogy
én azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy a segítségkérés az mindig jót tesz. És a segítségkérő gesztus, tehát ma már az, hogy valaki analitikushoz jár, pszichológushoz jár, pszichiáterhez jár, az bocsánat, azért a hétköznapi szóválasztásért, de van olyan társadalmi osztály, ahol fancy. Tehát ahol illik már analitikushoz járni, és szándékosan nem használtam a life coach kifejezést, mert azt nem feltétlenül tartom szakmainak, de azt gondolom, hogy analitizisbe járni sokaknak már kevéssé stigmatizáló. De általában az agorafóbiás azért kér segítséget, mert szeretne megoldási sémákat kapni erre a dologra. És ne úgy képzeljük el, hogy ez egy kényszerkezelés, és ne úgy képzeljük el, hogy ő általában gyógyszerért megy, mert általában ezeket nem gyógyszeres kezeléssel kezelik, hanem sématerápiával vagy viselkedésterápiával. És a viselkedésterápia, annak vannak alternatív útjai, tehát vannak olyan social media csoportok, ahol hasonló tünetekkel rendelkező egyének akár A profillal, vagy valós profillal, vagy kép nélkül kérnek tanácsot, és gyakorlatilag saját maguk élik meg a sématerápiának, meg a viselkedésterápiának a dolgát, és szerintem ez egy nagyon helyes és nagyon-nagyon jó dolog. Egészen addig, amíg ez nem jelenik meg, vagy manifesztálódik az ember magánéletén olyan szempontból, hogy izoláció jelenik meg. Mert gondold el azt a baráti társaságot, amit mondjuk szervezel, te tagja vagyok én is, és van egy tag, aki lemondja a foci meccstől a színházig, az igyunk meg egy pohár bort, az üljünk ki a nem tudom melyik térre gesztust is, akkor őt nem feltétlenül hívják mondjuk a 6.-7. alkalomra. Tehát társas izoláció a sajnos megjelenhet benne. Éppen ezért szerintem a stigmatizáció az azért nem helyes, mert hogyha tudjuk, hogy van olyan barátunk, aki nem feltétlenül szereti a nagy tömegeket, akkor azt fogjuk mondani, hogy üljünk egy olyan szimpatikusabb helyre, ami magányos, hétköznap üljünk ki, ne hétvégén, vagy mondjuk kerüljük a tömegrendezvényeket, és vele így találkozunk. Tehát szerintem, és ezt ne pozitív betegség előnynek értékeljük, hanem pozitív társasági előnynek. Tehát, hogyha tudjuk, hogy van ilyen barátunk, honfitársunk, ismerősünk, akkor tudunk mi is olyan szabadidő eltöltést választani, ami neki is szimpatikus.
Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ha bár virtuálisan, de vendégünk voltál ma is. Köszönöm, hogy elmondtad mindezt.
Én is köszönöm, szia!
Kedves hölgyeim és uraim, dr. Zelena Andrással, a Budapesti Gazdasági Egyetem tanszékvezető docensével beszélgettünk az agorafóbiáról és a pánikbetegségekről is, érintettük. Ennyi volt már az egészségkód. Köszönöm, hogy hallgattak bennünket, jövünk jövő héten is, vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra.
Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu, valamint a nutrifarma.hu/egészségkód oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.